Magyarországon mintegy 400 ezer gyermek él olyan családban, amelyben legalább az egyik szülő szenvedélybeteg. Ezek a gyerekek különféle érzelmi, sokszor fizikai bántalmazást, későbbi felnőtt életüket meghatározó traumákat szenvednek el. Osztályrészük pedig a hallgatás és a láthatatlanság.
Szakmailag senki nem foglalkozott velük korábban, inkább csak úgy, mint azok, akik segítenek a szenvedélybeteg szülőnek, de hogy ők maguk mit élnek át, ők mitől szenvednek, nekik milyen fájdalmaik vannak, erről gyakorlatilag nem beszél senki.
Egy ilyen családban nőttem föl, úgy voltam vele, hogy a múlt az már a múlt, és nekünk a jövőbe kell néznünk, de bizonyos megrekedéseimen azt éreztem, hogy valami nem oké.
Jó hír az, hogy ugyan eső után köpönyeg, de nagyon sokat tudunk tenni pótlólag is.
Szerencsére van, aki törődik azokkal, akik legtöbbször nem tudják, mit és hogyan tehetnének magukért. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Apa-Anya-Pia elnevezéssel programot indított az ilyen családokban nevelkedő vagy már felnőtt gyermekek támogatására. Évente nagyszabású konferenciát is rendeznek a témában, idén októberben immár a 8. tartották. A rendezvény szünetében néhány előadó szakembert mikrofon elé kértünk. A mai kerengőben ezeket az interjúkat hallhatják. Posgai Nóra vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket.
Franco András, családterapeuta, mentálhigiénés szakember, ennek a konferenciának az egyik főszervezője. A konferencia címében, a meghívóban is, és itt is többször elhangzik, előfordul az, hogy elfeledett gyerekek. Igen. Miért elfeledettek, láthatatlanok ezek a gyerekek?
Az eredeti kifejezés az egy kanadai szociális munkásnak egy könyvére utal, aki ilyen címmel jelentetett meg egy könyvet. Elfeledettnek meg azért hívjuk őket, mert nem nagyon törődött velük senki. Mert a családban is egy háttérben szoruló szerepben voltak, szakmailag senki nem foglalkozott velük korábban, inkább csak úgy, mint azok, akik segítenek a szenvedélybeteg szülőnek, de hogy ők maguk mit élnek át, ők mitől szenvednek, nekik milyen fájdalmaik vannak, erről gyakorlatilag nem beszélt senki, tehát ezért hívta ez a kanadai szociális munkás hölgy, Margaret Cork elfeledettnek őket, és ez nagyon-nagyon találó. És pont azért is adtuk a konferenciának is ezt a nevet, hogy éppen hogy felhívjuk a figyelmet rájuk, és tudjunk helyettük és értük beszélni, az ő hangjukat megszólaltatni. Mint ahogyan így is van ennek a konferenciának, nyilván nem tudom statisztikailag, de nagy valószínűséggel a 75-80%-a maga is ilyen családban nőtt föl, és lehet szakember, vagy nem feltétlenül szakember. Az első könyv, az Apa-Anya-Pia könyv után rengeteg könyv jelenik meg, hát itt is én most nem tudom megmondani, nekünk 7 könyvünk van, de hogy itt ezen kívül még kapható, még pillanatnyilag 3 rajtunk kívül megjelent könyv is. Úgyhogy most már nem annyira elfeledettek, és nem annyira láthatatlanok, mert hogy ez a célunk, hogy a konferencián is láthatóvá és megismerhetővé tegyük őket, annak érdekében főleg, hogy ők maguk is felismerve a saját szerepüket egy családban, akár gyerek-gyerekként, akár később felnőttként képesek legyenek változtatni.
Létezik egy Apa-Anya-Pia program, játékok, könyv is erről, és hát országszerte több csoport is van, ahol így ezzel a módszerrel foglalkoznak a gyerekekkel. Mi ez?
Eredetileg az Apa-Anya-Pia program egy könyv nevéből kapta az elnevezését. Különválasztom a programot, meg különválasztom azt a módszert, amit ezen a programon belül használnak. Tehát a program az egy nagyon sok mindent átfogó dolog, ami benne van a konferencia, benne vannak a könyvkiadások, benne vannak a képzések, és benne vannak a konkrét segítő beavatkozások is, mint a csoportok, egyéni beszélgetések. Tehát maga a program az egy ilyen átfogó dolog. Ezen belül most itt az egyik előadáson, hogy Apa-Anya-Pia csoportnak hívták azt a kamasz csoportot, ahol gyerekekkel foglalkoznak, megpróbálják segíteni őket abban, hogy képesek legyenek beszélni az érzéseikről, meg tudják határozni azt, hogy mi a szenvedélybetegség, el tudják választani a szülőnek a szenvedélybeteg részét és az ember részét, kaphassanak megfelelő segítséget arra, hogy hogyan küzdjenek meg ebben a családban, hogyan erősödhessenek meg, ugye ezt hívjuk rezilienciának, hogy rugalmasan alkalmazkodó képesek legyenek, anélkül, hogy megtörnének, tönkremennének ezekben a helyzetekben. És akkor ennek van többféle ága, vannak olyan játékok, amik szintén egy másik könyvnek az alapján a Gyerekszemmel a függőségről és felépülésről című könyvben, ami szintén Amerikából érkezett, és ez tartalmaz olyan játékokat, amit egyébként mi felnőttekkel is a képzéseken játszunk, és a gyerekekkel is, gyerekcsoportokon használják ezeket a játékokat, és az a célja, amit az előbb elmondtam, hogy ezek a gyerekek erősebbek legyenek, nagyobb legyen az önbizalmuk, ne érezzék elnyomva magukat, megtalálják azokat a kapcsolatokat, ez is nagyon fontos része, ahol jól érezhetik magukat, miközben a családjukban egyébként sok nehézség éri őket.
Országszerte Magyarországon hány helyen, meg hány csoportban működik ez a program?
Egyrészt van a felnőtteknek, tehát ugye mi azt mondjuk, hogy a gyerekek a 18 év alattiaknak, nekik viszonylag kevés ilyen program van. Most ugye hallottunk arról, hogy Pécsről van egy ilyen program, ami a gyerekeknek szól, illetve van Debrecenben, Nyíregyházan is azon a környéken, létezik a kifejezetten gyerekeknek, illetve nálunk Budapesten a fogadóban is van egy kamasz csoport, ami ezeket a módszereket használja. A másik oldal pedig a felnőttek, és az ő számukra már jóval több csoport létezik, ahol egy 10 alkalmas zárt csoportban kapnak segítséget arra, hogy a felnőtt életüket minél egészségesebben élhessék, ha bár ilyen családból származnak.
Kovács András Péter, hogyan kerültél bele kap ebbe a Máltai Szeretett Szolgálat akcióba?
Teljesen véletlenül, még az UNICEF keresett meg ezelőtt 4 évvel, talán, hogy egy Így lettem című sorozaton belül ismert embereket faggatnak a gyerekkorukról, és hogy abból a gyerekkorból hogyan sarjadtak ők ki, és felkértek engem is, és gondoltam, hogy hát, ha én ott elmesélem, akkor majd néznek egy nagyot, de elmondtam, és azt is mondtam, hogy ha valamilyen civil ügy mögé beállnék, akkor az lenne, hogy az ilyen alkoholbeteg családban felnővő gyerekeken segítsünk, és ott mondták nekem, hogy de hát van ilyen. Hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy ilyen programja, és akkor föl is hívott engem Frankó András, a fogadó pszichoszociális szolgálatnak a vezetője, és össze is kötött Hoffmann Katával, aki akkor éppen egy kötetet írt, és ahhoz keresett szerzőket, és aztán ez a kapcsolat annyira elmélyült velük, hogy ides tova, ez most már a 4. év, és a 4. ilyen elfeledett gyerekek konferencia, ahol itt vagyok.
Podcast sorozat is van erről.
Igen, Katával aztán készítettünk a függőségeket enciklopedikusan feldolgozó 2 évados podcast sorozatot, ami megtalálható minden nagyobb ilyen zenei megosztó felületen, illetve a YouTube-on is, azzal a céllal, hogyha bárkinek bármikor szüksége van rá, akkor ott megtalálja ezeket.
Azt mondtad, hogy hát elmondtam, a te személyes érintettséged mi?
Nekem édesapám alkoholfüggő volt, ugye a 80-as évekről beszélünk, és én gyakorlatilag a nővéremmel együtt egy ilyen családban nőttem föl, és aztán a 2000-es évek elején tett ennek az egész dolognak a végére pontot édesapám halála. Egy ilyen nagyon lassú, nagyon elhúzódó leépülés utáni halál, amit aztán én sokáig nem is rendezgettem magamban, mert úgy voltam vele, hogy a múlt az már a múlt, és nekünk a jövőbe kell néznünk, de bizonyos megrekedéseimen azt éreztem, hogy valami nem oké. Álmomban nem gondoltam, hogy ez lehet a megoldás, nem gondoltam, hogy ez egy külön kategória, az alkoholbeteg családban felnőtt gyerekek, hogy ennek van szakirodalma, és aztán egyszer csak így a Máltain keresztül rám zúdult ez az egész, és olvasva ezeket a könyveket rájöttem arra, hogy én nem egy egyéni elszigetelt, eltitkolt eset vagyok, hanem egy kategória, és hogy rajtam kívül még közel 2 millióan vagyunk ebben az országban.
És ez a gyógyulás útja, hogy az ember tud róla, és elkezd ránézni erre?
Nekem ez volt, igen. Nyilván ez az első lépés, hogy az ember legalább tudatosítja, hogy mi lehet a problémája. És nyilván mindenféle harag, vagy rossz érzés, vagy nem tudom én, ilyen bosszúvágy nélkül tudom már az egészet szemlélni, és ahogy itt a konferencián is elhangzott, magát az alkoholbetegséget, azt le tudtam választani édesapámról.
Hoffmann Kata, klinikai szakpszichológus, színház terapeuta ezen a konferencián 2 témával is jelen van. Az egyik a testről, vagy a testtel való terápia. Itt mire kell gondolni?
Arra kell gondolni, vagy arra érdemes gondolni, és erre próbálom felhívni mind az érintettek, mind a szakemberek figyelmét, hogy abban az esetben, amikor valaki egy ilyen súlyosan diszfunkcionális családban nevelkedik, mint a szenvedélybetegség, vagy mentálisan sérülékeny családtag, elhanyagolás, bántalmazás, stb., ennek hosszú távú hatásai vannak a testre és a lelki egészségre egyaránt. Van egy nagyon izgalmas kutatás, amiről Egyébként itt a tavaly megjelent könyv is szól. Azt mutatják a kutatások, hogy nem csak a lelki egészségünket határozza meg, hanem a testi egészségünket is, az, hogy hogyan bántak velünk kisgyerekkorunkban. És amennyiben rosszul bánnak velünk, sok traumatikus élmény, bántalmazás, elhanyagolás, stb. Történik, akkor mivel még akkor alakul ki a személyiségünk is, illetve az idegrendszerünk, az agyunk érése, az immunválaszaink, a stresszválaszaink, stb. De tulajdonképpen egy kisgyerek, ha ebben a közegben nevelkedik, akkor nem idézőjelben csak lelki sérült lesz, hanem számos olyan testi tünetet és nehézséget is visz magával, ami kihat az ő egészségére, akár hosszú távon is, amennyiben ebben nem avatkozunk bele. Az a tapasztalatom, hogy ez sokszor az érintettek sem tudják feltétlen, meg mi a szakemberek is, mintha erről megfeledkeznének.
Utólag mit lehet csinálni? Eső után köpönyeg, valamilyen mozgásterápia, vagy elküldi szűrővizsgálatokra a pácienseket?
Igen, mindegyiknek tud jelentősége lenni, egyrészt a szűrővizsgálatoknak is, mert hogy azt mutatják a kutatások, hogy a leggyakoribb népegészségügyi problémát jelentő kockázatok sokkal magasabb arányban fordulnak elő azoknál a klienseknél, akik ártalmas élmények között nevelkedtek. Tehát mindenképpen a megelőzés, illetve minél korábbi kezelésbevétel is egy fontos szempont, valamint az, hogy megtanuljunk másfajta stratégiákat. Tehát például fokozottan oda kell figyelni arról, hogy különböző stresszkezelési stratégiákat sajátítsunk el, meditáció, jóga, légzés, különböző testtudati módszerek alkalmazása, ugyanis sokszor tapasztaljuk, hogy a tudat számára nem hozzáférhetők bizonyos traumák, a test viszont emlékszik. A test akkor is traumaválaszokat tud produkálni, hogyha nem is vagyunk feltétlen tudatában annak, hogy mi mindent szenvedtünk el. Tehát mindenképpen fokozottan oda kell figyelni erre, mert hogy máshogyan van előhúzva, vagy előhúzalozva a mi idegrendszerünk. De jó hír az, hogy ugyan eső után köpönyeg, mondta az előbb, de nagyon sokat tudunk tenni pótlólag is. Borzasztó meghatározó az első pár év, de ha valaki érintett, az ne csüggedjen, mert már friss kutatások szerint már a mikrobiomot is újra lehet írni, meg húzalozni, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen be lehet avatkozni abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy érintettek vagyunk, hogy a testünkkel is kell foglalkoznunk.
Tőkés Tibor szociálpolitikus családterapeuta és Marton Krisztina addiktológiai konzultáns és családkonzulens. Nagyon érdekes volt az előadás, hogy hogyan alkalmazzák a terepen az AAP programot, játékos módszert. Önök hol tartanak csoportokat?
Mi a Nyírségben tartjuk ezeket a csoportokat, a Baptista Szeretetszolgálat jelenlétpontjain. Olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik ott a szegregátumban valamilyen hátrányokkal találkoznak. Ez lehet szociális hátrány, környezeti, iskolai hátrány, viselkedésbeli eltérést mutatnak a kortársaiktól, és velük foglalkozunk.
Tibor, hogyan történik a játék, a feldolgozás?
Az AAP program az nagyon sokfajta foglalkozást és játékot takar, és ennek egyik része a Jerry Moo gyerekszemmel könyvében kialakított kategóriák, ami az önértékelés, öngondoskodás, szenvedélybetegség megismerése és az érzésvilág feltérképezéséhez tartozik, és mindegyikhez több játék tartozik, és a Frankó András és Kormos Piroska pedig nagyon sok egyéb játékot kitalált, amivel ezt ki tudjuk egészíteni. És tulajdonképpen ránk van bízva, hogy ezt milyen módszerrel, milyen sorrendben, hogy alkalmazzuk, milyen korcsoporthoz igazítva, tehát ez egy nagy könyvtár tulajdonképpen a segítő szakemberek számára, akik gyerekekkel foglalkoznak.
Arra kérem, hogy mondjon néhány konkrét játékot is. Voltak itt a kövekkel, meg a zsákokkal példák, és hát ezt nagyon érdekesnek találtam, a hallgatók nem hallották.
Az érzőkövek játék az egyik nagy kedvencünk, mert azt mindenféle korosztály nagyon szívesen játsza. A Túl sok érzés címet viseli ez a játék, ami azt jelenti, hogy hátizsákban belepakoltunk ilyen színes köveket, amikre különböző érzéseket festettünk fel. a gyerekek elsőnek nem tudják, hogy mi van a hátizsákban, csak elmesélünk nekik egy történetet, hogy ezen a településen a felnőtt emberek egy-egy ilyen táskát cipelnek magukkal, és hogy próbáljátok ki, hogy milyen nehéz. És minden gyerek kipróbálja, elkezdik húzni, vonni, cipekedni, a nagyobbakat is be lehet vonni ebbe az izgalmas játékba, mert hogy a kamaszokra jellemző, hogy én már nem akarok részt venni ebbe a játékba, de akkor heccelik egymás, hogy már nem bírod. És akkor így bevonódnak észrevétlenül. Miután mindenki megtapasztalta, hogy milyen egy ilyen problémákkal teli hátizsákot cipelni a hátán, akkor körbeülünk és kibontjuk a hátizsákot, és akkor lepődnek meg, hogy sorra jönnek ki azok a nehéz érzések, amik ott fel vannak sorolva, és akkor igyekszünk mindegyik érzéshez egy történetet kötni, amik ők a saját életükből hoznak. Ezután, miután így kitettük a terheket, megtapasztalják azt, hogy milyen az üres hátizsákot vinni, a különbséget a tele és az üres között, hogy könnyebb legyen nekik ezt felfogni, értelmezni, hogy milyen az, amikor kibeszéljük a problémákat.
És volt egy másik zsákos játék is, ami engem nagyon megfogott, amikor egymás táskáiba tesznek bele dolgokat.
Igen, ez az önértékelés játékokhoz tartozik. Ezekbe az acskókba olyan kártyákat tesznek egymásnak, ami az önbecsülésüket tudja növelni. Szép, okos, bátor, kinek-kinek, ami a jellemző tulajdonsága, csak pozitív dolgokat lehet felírni a papírra, és az még a másik instrukció, hogy mindenki adjon mindenkinek. És akkor még a kicsit pufurcabb, marconább fiúk is kapnak, és látszik az arcukon, ahogy így megenyhülnek a kisebbek fele, hogy bátor, erős, lehet rá számítani, tehát tulajdonképpen egy olyan pozitív visszajelzés történik egy esetenként már rosszá váló osztályközösségbe, ami nagyon sok későbbi problémát, bullyingot azért tud gyógyítani. Az lenne a jó, hogyha rendszeresek lennének az ilyen jellegű foglalkozások iskolákba is, a jelenlétponton megcsináljuk.
Milyen gyümölcseit tapasztalták önök konkrétan ennek a módszernek?
Hát a gyümölcsét azt nehéz így szavakba foglalni, mert hogy az általános mentális állapot nagyon rossz mind a gyerek, mind a felnőtt közösségekben, és hogy emberi kapcsolatokban sérülünk, de hogy emberi kapcsolatokban is gyógyulunk, és szerintem az olyan mérföldköveket lehet sikernek nevezni, hogy várnak bennünket, kialakul kötődés közöttünk, kialakulnak olyan együttnevetések, élmények, amihez később vissza tudnak nyúlni.
Volt olyan jelenlétpont, ahol ugye Facebookon is bejelöltük egymást a srácokkal, hát egyrészt ők a hálát azonnal ki tudják fejezni, tehát sokkal ösztönösebben működnek, másrészt pedig még hosszú hónapokig mindig kérdezték, hogy mikor megyek legközelebb, de sajnos a program akkor változott. A programnak van egy olyan financiális része, amit vagy a szeretett szolgálatok finanszíroznak meg, illetve most a MOL-nak az esélyprogramjával sikerült egy pályázatot nyernünk, és így fog folytatódni 3 településen a program.
Békési Tíme, addiktológiai konzultáns, etnográfus. Mi az a köttusa?
A köttusa az egy adománygyűjtő kampányunknak a neve, amit a Máltai Szeretett Szolgálattal, a Fogadó Pszichoszociális Szolgálattal és sok-sok önkéntessel valósítottunk meg. Tavaly ősszel hirdettük meg ezen a konferencián, és attól köttusa, hogy ugye az adománygyűjtő kampányokban a nagykövetek vállalnak valamit, valamilyen kihívást, valamilyen tevékenységet, hát ugye lehet, hogy hallottuk már a szimatorról, ahol úsznak, és én meg azt gondoltam magamból kiindulva, mert nagyon szeretek kötni, és hogy ez milyen lélekgyógyító az alkotás, hogy akkor egy ilyen lélekgyógyító tevékenységet gyűjtsünk gyógyító tevékenységekre.
Mi volt a kitűzött cél?
A kitűzött cél az volt, hogy összegyűjtsünk legalább 11 millió forintot. A nagykövetek ugye kampányoltak és gyűjtöttek, közben vállalták, hogy legalább 2 méternyi sálat megkötnek, és itt a sálak sorsa pedig az volt, meg még ez folyamatban van, hogy az érintettek megkapják, akik például már jártak ilyen segítőcsoportba, vagy egyszerűen érintettek, tehát szenvedélybeteg családban nőttek fel. Itt ma a konferencián is többen vihettek magukkal sálat, mert nagyon sok sál készült. Tehát így szimbolikusan összekötöttünk az országban, minden megyében voltak csapatok, koordinátorok, nagykövetek, és ilyen formán egy nagyon jó országos hálózat is elkezdett kiépülni szakemberekből.
Miért pont 2 méteresnek kellett lenniük a sálaknak?
az egyszerű számolás miatt volt az a 2 méter, mert a kiinduló pont az volt, hogy ugye ma Magyarországon legalább 400 ezer gyermek él szenvedélybeteg családban, és hogyha ezek a gyerekek élőláncot alkotnának, az Budapesttől Pécsig tartana. És akkor gondoltam, hogy jó, nézzük meg az hány kilométer, az 220 kilométer, és ennek a jelképes száma, hogy akkor 220 méter sárat kössünk meg, és akkor van 19 megye meg a Budapest, az 20 terület, akkor minden megyéből lesz 5-6 nagykövet, és akkor meg tudjuk kötni ezt a 220 métert, és hogyha ők fejenként gyűjtenek 100 ezer forintot, akkor meg is van a 11 millió forint.
És sikerült?
Nagyon jól sikerült, mindenből több lett, mint amit terveztünk.
És bocsánat, mire fordítják ezt az összeget konkrétan?
Konkrétan szenvedélybeteg családban nevelkedő kiskorú gyerekek, meg nevelkedett felnőtt emberek számára különböző segítő csoportok, továbbá szakemberképzések, tehát például most lett akreditálva a védőnöknek továbbképzés, de ugyanúgy szociális szakembereknek, vagy bármely területen, olyan területen dolgozóknak, akik találkozhatnak ilyen gyerekekkel, vagy felnőttekkel, az ő továbbképzésükre lesz fordítva.
Vetítettek dia sorozatot is, a képeken lehetett látni, hogy nagyon komoly járulékos nyeressége volt ennek a kötögető akciónak.
Így van, megtapasztalták azok, akik ebben részt vettek, hogy hát a számukra is nagyon gyógyító tevékenység volt, és közösségek szerveződtek, összejöttek az emberek kötni, vagy olyan ellátóhelyeken, ahol mondjuk idős gondozás zajlik, azt nyilatkozta az egyik ilyen intézmény vezetője, hogy amióta tart a köttusa, és akik kötnek rendszeresen, ők sokkal jobb mentális állapotban vannak, mint azok, akik nem, úgyhogy mondták, hogy mindenképpen folytatni fogják, mert ez egy nagyon jó lehetőség.
Hoffmann Kata, klinikai szakpszichológus, nagyon érdekes téma a szenvedélybeteg családok terápiája. Hogyan lehet bevonni a családokat, és mi ad reményt a gyógyulásra?
A családokkal való munka az mindenképpen kiemelten fontos a szenvedélybetegeknél, mert hogy az szinte már alap, és mindenki tudja, hogy a szenvedélybetegséget tulajdonképpen rendszerbetegségnek tekintjük. Tehát az egyén tünethordozó azt mutatja, hogy valami hiba, probléma, rosszul működés van a rendszerben. Tehát fontos az, hogy egy hosszú távon fennmaradó szenvedély probléma az mindig rendszerbetegség is, tehát az egész család érintett benne. A kialakulásban, a fennmaradásban, a felépülésben mindegyikben szerepe van a családnak, illetve nagyon fontos, hogy itt a gyerekek is egy idő után mindenképpen berántódnak ebbe a működésbe. Fontos, hogy ők is segítséget kapjanak, illetve a felépülés során muszáj változni a többieknek is. Sokan azt gondolják, hogy hát csak a szenvedélybetegnek kell változnia, hát vele van a baj, javítsuk meg, aztán majd ők hazaviszik. De hogy fontos megértetni hozzátartozókkal, hogy nekik is dolguk van ezzel a dologgal, akár abban, hogy hogyan támogatják a szenvedélybetegség fennmaradását, ennek a felismerése, illetve hogy hogyan tudják a felépülést támogatni, hogy ez a diszfunkcionális rendszer elkezdjen változni, gyógyulni.
Itt egy másik előadásban volt egy nagyon szemléletes hasonlat, vagy egy játék, mint hogyha 100 rágógumi szét lenne szórva egy körön belül. Középen a szenvedélybeteg, és mindenki, aki közel lép hozzá, az beleragad, és nem tud kijönni belőle. Mert sokszor kialakulnak ilyen játszmák a család meg a szenvedélybeteg között, vagy akár a segítő foglalkozása meg a szenvedélybeteg között. Mit kell csinálni, hogy elinduljunk az ebből való kikerülés felé?
Az első és legfontosabb azt gondolom, hogy mindenképpen az, hogy belássuk, hogy mi is része vagyunk akár a problémának is, nem csak a megoldásnak. Mi az, amin tudunk változtatni, hogyan ne asszisztáljunk ahhoz, hogy minél tovább fennmaradjon ez a helyzet. Sokszor az a tapasztalat, hogy a hozzátartozók próbálnak segíteni a legnagyobb jó szándékkal, tehát mindenki jót akar, viszont meg kell találni a jó segítésnek a módját. Ne egy kényszeres segítő, megmentő, üldöző játszmákba bocsátkozzunk, hanem helyzetbe hozzuk a szenvedélybeteget, és talán az első legfontosabb lépés, hogy visszaadni neki a saját élete feletti felelősséget. Sokszor látjuk ezt, hogy a család próbálja megmenteni a következményektől a függő hozzátartozót, ezzel viszont csak fenntartják ezt a helyzetet. Mondta úgy is egy kliensem, hogy szappanozzák a lejtőt, miközben nyilván mindenki jót akar, de hogy be kell látni, hogy pont ellentétes hatást váltanak ki.
Mit tudna tanácsolni annak, aki egy ilyen helyzetben van?
Azt gondolom, hogy érdemes segítséget kérni. Hál' Istennek már nagyon sok elérhető irodalom van, önsegítő csoportok, önsegítő irodalmak, honlapok, akár a kimondható.hu, ha valaki elindul, akkor már ott tud értékes információkat nyerni, illetve segítőhelyeket, kapcsolatot is föl lehet venni, ott kollégák is segítenek abban, hogy merre érdemes tovább indulni. Tehát ahhoz, hogy megtaláljuk a jó segítés módját, mindenképpen kell egy kicsit tájékozódnunk abban, hogy mi is a szenvedélybetegségnek a működése, mik az elérhető ellátási formák. Szerencsére már anonim, ingyenes lehetőség is rengeteg van, tehát ez sem akadálya annak, hogy valaki megfelelő segítséghez jusson.
Dicsőség, tisztelet, békesség mindenkinek, aki jót tesz, írja Szent Pál apostol a rómaiakhoz. Kedves hallgatóink, a Kerengőben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elfeledett gyermekek konferenciájának előadóival beszélgettünk. Az AAP programról bővebb információkat és kapcsolódó elérhetőségeket is találnak a kimondható.hu internet oldalon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Pozsgai Nóra.